Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a János írása szerint való Szent Evangélium 15. részének első 11 verséből.
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad. És egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömötök beteljék. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan csodálatos az, hogy célod van a mi életünkkel, hogy arra hívtál el bennünket, hogy gyümölcsöt teremjünk a te neved dicsőségére, Úr Jézus. És ezt akarod folyamatosan munkálni bennünk, hogy nem mondasz le rólunk akkor sem, mikor nem megy ez a gyümölcs termés, hanem ahogy tényleg a szőlőműves elkezdesz metszegetni bennünket is, és kapálni, és gondot viselsz rólunk, megtisztogatsz, hogy tudjunk neked gyümölcsöt teremni. Arra kérünk, Uram, hogy hadd lehessen most ez az ige hirdetés is ilyen eszköz a te kezedben, ami megszólítja a mi szívünket, lelkünket, ami kinyit bennünket felét, hogy munkálkodhass bennünk, és lehessünk a te gyümölcs termő gyermekeid. Amen.
Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Biblia olvasó kalauzból, mai napra kijelölt ige szakaszból, a Lukács evangéliuma 3. részéből, annak a 8. verséből eképpen. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, noha már naptár szerint kijöttünk karácsony ünnepéből, bizonyára minnyájunk otthonában ott van még a szépen felékesített fenyőfa. Sokan voltunk biztosan, akik a szent estét megelőző napokban nagy gonddal kiválasztottuk a megfelelő méretű, formájú, színű, esetleg illatú fenyőfát, aztán hazavittük és beállítottuk otthonunknak, lakásunknak legszebb helyére. Aztán következett a díszítés jól megszokott metódusa. Talán az évek és az évtizedek gyakorlata már el is felettette velünk, hogy a karácsonyfának mennyi többlet üzenete van számunkra, hogy milyen szimbólumokat hordoz magán a karácsonyfa. Maga a fenyő örökzöld volt amiatt, tudjuk, hogy már az ősi germán hitvilágban is az örökké valóságot szimbolizálta. Aztán ezekhez a pogány hiedelmekhez csatlakozott a későbbiekben néhány keresztény szimbólum, például a gyertyák, amelyek a fény, a világosság győzelmét fejezik ki a sötétség felett, ezzel is a világ világosságának eljövetelére, megszületésére, Jézus Krisztusra utalva. Vagy gondoljunk néhány díszre, akár a csúcsdíszekre, amely lehet csillagformájú vagy angyalformájú, mind a kettőnek bibliai üzenete van, hiszen tudjuk, hogy a csillag vezette el a napkeleti bölcseket Jézushoz, és az angyal adta hírül a pásztoroknak a megváltó születését. És tudjuk, hogy mindezekhez csatlakozik az idők során, és kiegészültek még ezek a kiegészítők, díszítők különböző anyagú, színű díszekkel. Azonban nem is olyan régen, még a 19. században tulajdonképpen csak egyféle dologgal díszítették a karácsonyfát, mégpedig almával. Úgy tekintettek az emberek a fenyőfára, mint az édenkerti életfára, és úgy tekintettek a ráhelyezett almákra, mint az élet gyümölcsére. Aztán ebből a természetes, egyszerű díszből alakult ki mára az a sokféle és sokszínű kiegészítő, amivel a fenyőfáinkat ékesítjük, vagy néha túl is díszítjük. Viszont ha lehántjuk a szimbólumok héját a karácsonyfáról, és megnézzük egy kicsit jobban azt, ami előttünk áll, és maradva annál a képnél, ami a régi karácsonyokat jellemezte, hogy almát helyeztek a fenyőágakra, akkor még a legegyszerűbb ember is észreveheti, hogy itt valami hibázik. Hiszen a fenyőfának nem az alma a termése. És ha még jobban megnézzük a dolgot, akkor azt is látjuk, hogy ezek az almák kis zsinórokkal vagy cérnákkal vannak ráaggatva a fenyő ágakra. Ennél a képnél maradva érdemes elgondolkodnunk, kedves testvéreim, néhány kérdésem. Vajon a mi keresztény életünk nem hasonlít-e sokszor a karácsonyi fenyőfára? Vajon ránk nem igaz-e, hogy nem olyan gyümölcsöket termünk, amelyeneket kellene? Esetleg mi is csak úgy aggatunk magunkra kívülről jó cselekedeteket, de azok nem a mi természetes terméseink. Aztán azt is tudjuk, hogy amikor megvesszük és nagy üggyel bajjal kiválogatjuk, befaragjuk a fenyőfát a talpába, akkor elhelyezzük valahol a szobában, néha egy kicsit forgatni kell, mert nem biztos, hogy a legjobb oldala áll a többség felé, és aztán behelyezzük esetleg egy sarokba, mert hát a sarok az sok mindent eltakar. Eltakarja a hibákat, a hiányosságokat. Vajon nem ilyen sokszor a mi életünk is, hogy próbáljuk magunkat jobb színben feltüntetni, mint amilyenek vagyunk. És a mi életünknek is megvannak ezek a kis sarkai, amelyek eltakarják, hogy milyenek is vagyunk mi valójában. Fel kell tennünk, kedves testvéreim, magunknak a kérdést, hogy mi vajon, mivel próbáljuk eladni, szimpatikusabbá tenni, versenyképesebbé tenni magunkat. Esetleg keresztény díszeket akasztunk az életünkre? Nem érdemes áltatni magunkat, mert úgyis rá fognak jönni az emberek egy idő után, hogy azok nem a mi természetes gyümölcseink. De lehet az is, hogy vannak köztünk olyanok, akik úgy érzik, hogy nemhogy dísz nincs az életükön, nemhogy gyümölcsöt nem tudnak teremni, hanem már kőleveleiket is lehullatták, és száraz kóróként élnek csak a világban. Ahogy a karácsonyfa terméketlenségének, úgy a mi életünk gyümölcstelenségének is az az oka, hogy el vagyunk vágva az élő tőtől. Valami megakadályozza, hogy az éltető nedv, a tápanyag eljusson a gyökértől az ágakig, a levelekig, a gyümölcsökig. Igénk arra szólít fel bennünket, amelyet felolvastunk Lukács evangéliumából, hogy teremjünk megtéréshez illő, megtéréshez méltó gyümölcsöket. De hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy nem csak magamra aggatott gyümölcs, a lélek gyümölcse, hanem természetes, belőlem fakadó, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség. Hogyan lehet gyümölcstermő és boldog az életünk? Ezekre a kérdésekre keressük a választ az ige alapján. Először is azt kell tisztáznunk magunkban, hogy milyen gyümölcsöket szeretnénk teremni. örökkévaló és hasznos gyümölcsöket, olyanokat, amelyek megállják az idő próbáját, olyan gyümölcsöket, amelyekkel másoknak is használunk, vagy csak olyan gyümölcsöket, amelyek ideig, óráig tartanak és haszontalanok. Ugyanis minden fa olyan gyümölcsöt terem, amilyen fajta. Almafáról nem szednek barackot, sem a tövisről fügét, sem bodzát a szőlőről. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy mindnyájan egy olyan állapotba születünk bele, amelyben a természetes terméseink csak is hiába valóak és haszontalanok lehetnek, mert az Isten nélküli állapotban, a bűnben gyökereznek. Ezekről így beszél Pál apostol a Galácia beliekhez írt levél 5. részében. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók. Az ember alapvetően egy olyan állapotba születik, egy olyan gyökérzettel rendelkezik, amely a bűnben, a halálban gyökeredzik, és amelyből csak ilyen gyümölcsök teremhetnek. Viszont ha azt szeretnénk, hogy az életben legyenek a gyökereink, akkor be kell oltatnunk az igazi szőlőtőbe, Jézus Krisztusba. Ahogy olvasta testvérem a lekcióban, János evangéliumában, Jézus az igazi szőlőtő, ő az életnek a forrása. Hogyha azt szeretnénk, hogy örökkévaló gyümölcseink legyenek, ha maradandó gyümölcsöket akarunk, olyanokat, amelyek hasznos gyümölcsök, akkor Jézushoz kell kapcsolódnunk, Jézusba kell beoltasson az életünk. Ez nem más, mint amiről a Biblia így beszél, hogy a megtérés, az újjászületés. Amikor megváltozik a státuszunk, megváltozik a helyzetünk. Amikor egy tudatos, akarati döntéssel a halál gyökeréről áthelyezzük az életünket az élet gyökerére, rácsatlakoztatjuk magunkat Jézus Krisztusra. Nem jelent ez más, mint azt, amiről a Biblia így beszél, átmegyünk a halálból az életbe. És erről beszél maga Jézus is, hogy benne kell maradnunk, ha ő bennünk marad, és mi ő benne, akkor termünk sok gyümölcsöt. Minden idegszálunkkal hozzá kell kapcsolódnunk. Értelmemmel, érzelmemmel, akaratommal, indulataimmal, vágyaimmal, gondolataimmal, szavaimmal, tetteimmel. Tőle függök, rajta csüggök. Ez kellene, hogy jellemezze a mi keresztény életünket. Aztán fontos tisztáznunk és tudatosítanunk magunkban, hogy a gyümölcstermés elengedhetetlen feltétele az, hogy a szőlővessző a szőlőtőkén maradjon. A szőlővesszőnek ugyanis nincs önálló élete. Ahogy Jézus mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nem mondhatja azt a szőlővessző magában, hogy most egy kicsit a szőlőtőkén vagyok, aztán elszakadok tőle, majd elérem a saját céljaimat, vágyaimat, termek én gyümölcsöt magamtól is, és aztán majd, ha már minden kötél szakad, akkor majd visszamegyek a szőlőtőkére. Nem kell hozzá nagy fantázia, hogy elképzeljük, hogy mi lesz az ilyen szőlővesszőnek a sorsa. Aztán a szőlővessző, vagy a gyümölcsfa ága nem szabhatja meg, hogy milyen feltételek mellett hajlandó gyümölcsöt teremni. Nem mondhatja azt, hogy majd, ha megkapom a megfelelő esőt, ha majd dúsabb tápanyagot kapok, ha majd az az ág lesz mellettem, amit én kiszemeltem, majd akkor hozok termést. Majd akkor fogok engedelmeskedni, ha megfelelőek lesznek az anyagi körülményeim, a lelki körülményeim, az egészségi állapotom, hogyha majd teljesülnek az elvárásaim, akkor majd engedelmeskedek Jézusnak, akkor majd gyümölcsöt termek. Minden fa úgymond magától terem, mert nem tud mást. Olyan gyümölcsöt terem, amilyen fajta. Akkor is, hogyha az elvárásainak megfelelő körülményeket kapja, és akkor is, ha nem. Erre nagyon jó példa volt a saját életemből, életünkből, az, amikor a kisgyűri telkünket megkaptuk, megörököltük, akkor volt rajta néhány sárga barackfa, amely minden évben nagyon bőséges és nagyon ízletes termést adott. Pedig nekünk, a munkánk és feladataink mellett nem volt időnk, lehetőségünk arra, hogy gondozzuk ezeket a fákat. Sem metszeni, sem trágyázni, sem permetezni nem tudtuk. Úgymond maguktól teremték azt, ami bennük volt. Nekik elég volt az, amit Istentől kaptak, ahhoz, hogy bőséges és jó termést adjanak. Nem nyújtották be a számlát, hogy ilyen gondoskodást, ilyen körülményeket akarnak, ilyen elvárásaik vannak. Teremtek, mert nekik elég volt az, amit Isten adott. És fel kell tennünk magunknak a kérdést, kedves testvéreim, ahhoz, hogy mi gyümölcsöt teremjünk, vajon elége nekünk az, amit Isten ad, hogy vannak valamilyen extra elvárásaink. Aztán sokszor eshet a hívő ember a költő szavaival élve a régikor árnya felé való visszamerengés hibájába. Nem jelent ez más, mint azt, hogy úgy gondolkodik, hogy néhány éve, vagy esetleg évtizede, milyen gyümölcsöző is volt az életem. Hány emberrel tettem jót, hány embernek segítettem, hány embert lelkigondoztam, milyen sokakat vezettem Jézushoz, micsoda bűnökből szabadultam meg, milyen megtapasztalásaim voltak évekkel ezelőtt, milyen gyümölcstermő volt is az életem. És most hol vannak a gyümölcseid, kedves testvérem? Most hol vannak a gyümölcseid? A gazda, ami mennyei gazdánk, keresi ám rajtunk a gyümölcsöket. Lehet, hogy több mint 3 éve keresi már. Lehet, hogy lassan a kivágatás ideje következik. Hol vannak a gyümölcseink? És mi az akadálya az életünkben a gyümölcstermésnek? Nincs élő kapcsolatunk Jézus Krisztussal? Nem imádkozunk, nem olvasunk igét? Vagy éppen talán az a baj, hogy a szokásos keresztény gyakorlat miatt nem látjuk Jézust, nem ő a legfontosabb a számunkra? Vagy talán tudjuk és sejtjük, hogy mi az Isten akarata, de nem vagyunk készek engedelmeskedni neki, mert az keresztül húzná a számításainkat, az időzítésünket, a céljainkat, a vágyainkat. Vagy valamilyen titkos, meg nem vallott bűn akadályozza, hogy a Jézussal való kapcsolatunk gyümölcsöt teremjen. Lehet, hogy éppen a környezetünkben vannak olyan emberek, lehet, hogy csak egy ember, aki a mi gyümölcseinkre vágyik, akit a mi gyümölcseink tudnának felüdíteni. Hol vannak ezek a gyümölcsök? Mert nem csak a mi mennyei gazdánk keresi rajtunk a gyümölcsöket, kedves testvéreim, hanem az igazságot, a szeretetet, a békességet, az örömet éhező és szomjazó, nyomorult bűnös világ is. Olyan megdöbbentő volt, amikor a napokban ezt olvastam az Ézsaiás könyve 66. részében. Látni akarjuk a ti örömötöket. És ezt a világ mondja a hívő embernek. Látni akarjuk a ti örömötöket. Hol van a keresztény öröm? Hol van a keresztény reménység? Hol vannak a boldog, a megelégedett, a kiegyensúlyozott keresztény emberek? És ne tévesszenek meg minket a vidám vasárnapos rajongók a tévében. Mert lehet, hogy derül az arc, magasban a kéz, de belül a szívben valami titkos féreg fog a rág. Én most nem erről az örömről beszélek, hanem arról az örömről, ami a Jézussal való közösségből fakad, arról a békességről beszélek, amely az üdvbizonyosságból fakad, arról a háláról, amit az elnyert bűnbocsánatért érzünk. És arról a bizonyosságról, arról a biztos alapról, hogy tudjuk, akik Jézus szeretik, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. És arról a bizonyosságról, arról a tudatról, arról a boldog állapotról beszélek, ami arra alapozódik, hogy Isten szeret engem. Tudunk-e mi ezeknek a dolgoknak örülni? Vagy a világ által ránk erőltetett irreális elvárások, vagy saját Isten nélküli vágyaink elérhetetlen volt, amiatt bánkódunk? Pedig a világ keresi rajtunk a lélek gyümölcsét. Lehet, hogy magának sem vallja be, de Jézust keresi bennünk. Nem annyira ránk kíváncsiak, hanem sokkal inkább arra, akit hordozunk, akit képviselünk. Olyan jó lenne, hogyha végre elállnánk már az útból, és hátrébb húzódnánk, nem a saját természetünket, elgondolásainkat, egónkat tolnánk az előtérbe, hanem engednénk, hogy Jézus Krisztus szóljon, cselekedjen, munkálkodjon rajtunk keresztül, általunk az emberek között. Olyan jó lenne, hogyha belátnánk azt, hogy ami igazán jó, ami igazán értékes az életünkben, az maga Jézus Krisztus. Olyan jó lenne, hogyha engednénk az igének, és hagynánk, hogy Isten legyen a mi ékességünk. Isten legyen a mi életünknek az ékessége és értéke, nem pedig a magunk tákolta mesterséges díszek. A világ tehát Jézust akarja látni. De hát Jézus a mennyben van, és mindenki számára nyilvánvaló módon majd csak az utolsó napon lesz látható, vethetné valaki közbe, okoskodva. Viszont Jézus nem hagyott magunkra bennünket. Amíg visszajön, szent lelke által jelen van ebben a világban. Nem hagyott minket árván, ahogy János evangéliuma mondja, hanem eljött hozzánk. A Szentlélek tesz bizonyságot Jézusról, ő jelenti ki nekünk az Urat, ő az, aki elvezet bennünket a teljes igazságra. Jézus tehát lelke által van jelen a mi korunkban, a lélek pedig gyümölcsei által válik láthatóvá a mi életünkben. Így juthatnak el az emberek a mi gyümölcseinktől Jézus Krisztusig. És ez lenne a hívő embernek az életének a célja, hogy a gyümölcseitől eljuthatnának az emberek Jézus Krisztusig, a vele való személyes találkozásig. De hogyan teremhetjük mi a lélek gyümölcseit? Egyszerű a válasz. Úgy, hogyha engedelmeskedünk Isten szent lelkének. Ha engedjük, hogy az ő ereje, az ő szeretete, az ő békessége, az ő öröme járja át az életünket. Az engedelmesség, vagy amit János evangéliumában a lekcióban hallhattunk, a Jézusban való maradás, a gyümölcs termésnek a kulcsa. Így akar Jézus a lélek gyümölcsein keresztül bennünk és általunk is munkálkodni. Így lehetünk áldottá, és így lehetünk áldássá. A kulcs szó tehát a Jézusnak való engedelmesség. Feltehetjük a kérdést, hogy kinek jó, hogyha engedelmeskedünk Jézusnak? Kinek jó, hogyha gyümölcstermő a hívő ember élete, és miért is jó? Kezdjük a saját szempontunkkal. Nekünk miért jó? Nem nehéz rá válaszolni. Miért jó, ha örömünk van? Miért jó, ha békességünk van? Miért jó, hogyha szeretetünk van? Nekünk válik elsősorban áldásunká az, hogyha engedjük, hogy Isten szent lelke munkálkodjon bennünk, és engedjük, hogy gyümölcsöt teremjen az életünkben az ő szent lelke. Miért jó a környezetünknek, hogyha gyümölcs termő az életünk? Azért, mert mások felüdülhetnek a mi gyümölcseink által. Mert vigasztalhatunk, erősíthetünk, bátoríthatunk, útba igazíthatunk másokat, és elvezethetünk másokat Jézus Krisztushoz. És végül azért jó, hogyha gyümölcsöző a hívő embernek az élete, mert Istent is ez dicsőíti. Hiszen nem mi magunktól produkáljuk ezeket a gyümölcsöket, nem magunkból préseljük ki, hanem Isten az, aki bennünk és általunk terem gyümölcsöt, mi csak eszközök vagyunk. És végül elmondhatjuk, hogy Isten mindent megtett azért, hogy gyümölcsöző életet éljünk. Ézsaiás próféta könyvében ezt olvashatjuk az 5. részben. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vad szőlőt? Isten tehát mindent megtett annak érdekében, hogy gyümölcsöző legyen az életünk. Isten úgymond megtette a maga részét. Krisztusban önmagát adta értünk, mert úgy szeretett bennünket, és mert nem akarta, hogy elvesszünk, hogy elkárhozzunk, hanem hogy örök életünk legyen. Ő önmagánál többet nem tud adni. Ő már mindent odaadott. Ahogy egy másik helyen mondja a Szentírás, aki tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Minden feltétel tehát adott a gyümölcsterméshez. Teremjünk hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, Isten dicsőségére, embertársaink javára, és azért, hogy Jézus ígérete szerint a mi örömünk is teljes legyen. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged karácsony ünnepéért, és azért, hogy a legnagyobb ajándékot, az Úr Jézus Krisztust elküldted és nekünk adtad. Köszönjük, hogy ő lehet az a szőlőtő, akire rá kapcsolódhat a mi életünk. Köszönjük, hogy te nem akarod, hogy gyümölcstelen életet éljünk. Te nem akarod, hogy mások kárára legyünk. Te nem akarod, hogy haszontalan gyümölcsöket teremjünk. Te nem akarod azt, hogy a halálban és a bűnben gyökerezzünk. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy lássuk be végre a mi nyomorult állapotunkat, lássuk be végre azt, hogy szükségünk van rád, hogy nélküled semmit sem cselekedhetünk, és tudjunk egész életünkkel, hitünkkel, bizalmunkkal, reménységünkkel Jézus Krisztusba kapaszkodni. Add, hogy engedjünk az ő szent lelkének, engedjünk, hogy ő járjon át, hogy ő tisztítson meg, hogy ő mosson meg, hogy a mennyei tápanyag eljuthasson az életünk minden területére, hogy tudjunk valóban olyan gyümölcsöket teremni, amelyek hasznosak, amelyek örökkévalóak, amelyek téged dicsőítenek, amelyek bennünket is megörvendeztetnek, és a környezetünk számára is felüdülést adnak. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy te Jézus Krisztusban mindent kész vagy nekünk adni, amire valóban szükségünk van. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor máskor keressük a megoldást, a szabadítást, az örömet, a békességet, a szeretetet, és csodálkozunk, hogy nem találjuk. Bocsáss meg, hogyha sokszor Jézus Krisztuson kívül keressük mindezeket, és elfeledkezünk arról, hogy minden szükségünk csak Jézus Krisztusban és Jézus Krisztussal együtt töltetik be. Így kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy te töltsd be bennünket a te lelkeddel, a te erőddel, te add, hogy a hétköznapokban is tudjunk gyümölcsöző életet élni. Így kérünk, hogy te áld meg az előttünk lévő hétköznapokat is, munkáinkat, feladatainkat, add, hogy tudjunk helytállni. Kérünk azért, hogy te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója. És hozzuk eléd egész gyülekezetünk közösségét, egyházunkat és nemzetünket, hogy te adj ébredést, te adj megújulást, te adj megtéréseket, tehát, hogy nemzetként is tudjunk végre a halál gyökeréről, Jézus Krisztus élő gyökerére áttérni, és tudjunk valódi gyümölcsöket teremni. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket. Aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is végzi a Krisztus Jézusnak napjára. Amen.